Isten igéjét a Máté evangéliumának a 25. részéből olvassuk, az 1-től 13-ig terjedő verseket. Máté 25, 1-13, a 10 szűz példázata. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Hol van itt a kegyelem, gondolják sokan. Milyen igét olvas fel ez az Attila, ilyen témakörben, Isten kegyelme, és akkor ilyen, hogy becsukódik az ajtó, mert ki vannak zárva, és vigyázzatok, utolsó lehetőség, utolsó esély. Hát tele van ez kegyelemmel és irgalommal. Már csak az kegyelem, hogy az Úr Jézus ajkáról szólnak ezek a szavak, és kegyelem nekünk, ige hirdetőknek, hogy nem a mi okosságainkat kell ilyenkor elővegyük, és valami nagy dolgot kitalálni ebben a témában, hanem vehetjük az Úr tanítását, és bizony sok mélység van Isten igéjében. Isten ezeket az üzeneteket helyezte a szívemre az elmúlt időszakban, és gondoltam, hogy ha már itt vagyok ezen a konferencián, akkor ezt megosztom, mert én magam nagyon sok kegyelmet és nagyon sok evangéliumot, nagyon sok táplálékot kaptam ebből az igéből. Az én testvérem, Bódis Miklós, elmondta tegnap este, hogy az evangelizációs szolgálatok során rájött arra, hogy nagyon fontos megtérésre hívni az embereket. Elszólítani őket, kiszólítani a világból, a bűnből, és hívni őket Krisztushoz, hogy megtérjenek, döntést hozzanak. Hát ez az evangelizációnak a lényege. De ahogy telnek múlnak az évek, rájött ő is, és nagyon sokan rájövünk, hogy ez csak a kezdet. Azt is el kell mondani, arról is kell beszélni, hogy mi történik azután, amikor a tanítványok a Szentlélekkel betelve pünköstkor bizonyságot tettek, és megtérésre hívták az embereket, és sokan csatlakoztak, és megalakult az első keresztény egyház, az eklézia, akkor az emberek kérdése az volt, hogy atyám fiai, férfiak, mit cselekedjünk? És hát ez máig benne van az emberi szívben, És nagyon fontos, hogy útbaigazítást adjunk, beszéljünk arról az ige alapján, hogy hát mi történik azután, hogy az ember megtér. Afrikában történt, hogy egy német misszionárius elment a zuluk közé, még valamikor az 1800-as évek végén, és hát törekedett arra, hogy a pogány, vad, félig kanibál zuluknak hirdesse az evangéliumot. És hát ahhoz, hogy hirdetni tudja az evangéliumot, meg kellett tanulja a zulu nyelvet. Tehát az nem megy olyan könnyen. A zulu nyelvet megtanulni az nem olyan könnyű. Sokan, akik németet tanulnak, azt mondják, jaj, ez a derdi das ne lenne, akkor olyan könnyű lenne. Na hát képzeljük el, ez a derdi das, az a három névelő van, de a zuluban 8 ilyen derdi das van. Van i, meg u, meg o, meg mindenféle, 8 darab van a derdi dasból. Meg hát ilyen dolgok is vannak, hogy például a zulu szolga ott szorgoskodik a búr farmon, és akkor hát a búr asszony is valamennyit megtanul zulul, és kiküldi a szolgalányt, azt mondja, lányom, légy szíves, menj ki, és szedd össze a tyúkoktól a tojást. Na de a zulu nyelven a tojásnak úgy mondják, hogy ikanda, ikanda. Próbáljuk, ikanda, ikanda. Tehát vannak ilyen kattogó hangok. Egyszer egy zulu prédikált Németországban, és igehirdetés után megkérdezte egy idősebb hölgyet, azt mondja, tetszett a prédikáció? Azt mondja, nagyon tetszett a prédikáció, csak a fogsora nem mozogna annyira. Tehát vannak ilyen kattogó hangok, ikanda. És van ebből is több, de mi nem érjük azt fel, hogy az születni kell, hogy meg is tudjuk különböztetni a különböző kattogó hangokat. Na de ez a tojás, ikanda, ikanda. A fej ikanda, az egyszerű, ikanda. És persze, hogy az asszony nem törte a nyelvét, hogy ikanda, hanem azt mondta, hozd be a tyúkoktól az ikandát. És szegény lány kiment, levágta az összes tyúknak a fejét, és behozta a kosárba az asszonynak. Tehát ilyen veszélyek vannak, hogyha nyelveket tanulunk. Oda kell figyelni arra. Egyik barátomat elhívták a parlamentbe, és hát a parlament elnökét kellett köszöntse Dél-Afrikában, zuluknak, Peter Maritzburgban van külön parlamentjük. Szegény olyan izgulásba volt, olyan zavarba volt, hogy azt akarta mondani, hogy tisztelt parlamenti elnök úr, és az angolul úgy van, hogy honorable, és ő nagy zavarába azt mondta, hogy horrible president. Rettenetes elnök úr. Nos, ez a misszionárius tanult zulul, és hát mit tanuljon meg minél előbb, hát evangelizálni akar, hát azt, hogy mondják azt, hogy meg kell térni. Hát így a misszionárius így kezdi az evangelizációt. Így kezdi, meg kell térni, meg kell térni. És hát valahogy ott kézzel, lábbal meg kiszedte a zulukból, hogy is mondják azt, hogy meg kell térni. Zulul úgy mondják, hogy penduga. Penduga. Nem olyan nehéz, nincs semmi kattogás, meg csattogás, mert penduga. És akkor kiállt eléjük, sokat nem tudott, szau bóna, jó napot, stb. Elmondta nekik, és kezdte mondani, hogy penduga, penduga. És hát szegény zuluk, nagyon értékelték a misszionáriust, mert megtanította őket kertészkedni is, házat építeni is megtanította, foglalkozott velük, kedves volt hozzájuk. Ezért nagyon szívesen a kedvébe jártak volna, és megtették volna azt, amit mond, hogy penduga, de senki nem tudta, hogy ezt hogy kell tenni, mit kell most csinálni, hogy penduga. Akkor hívták a törzsfőnöket, ott mindig van törzsfőnök, nagy törzsfőnök, kis törzsfőnök. A kisebbet úgy hívják, ez könnyű megjegyezni, Induna, a Dunáról mi könnyen megjegyezzük. Induna, ő a kisebb, az Inkosi az a nagy törzsfőnök, az Induna a kis törzsfőnök. És az Indunát hívták, azt mondja, gyere, te vagy a bölcs közöttünk, hát nézd, ez a kedves misszionárius mindig mondja nekünk, hogy pendúgál, meg pendúgál, meg pendúgál. Mit csináljuk? Valamit kell csinálni. És tudjátok, hogy van a zuluknál is úgy van, mint a székelyeknél. Ott az idősebb, meg a bölcs, az nem mondhatja, hogy nem tudom, olyan nincs. A székelyember nem mondja, hogy nem tudom. Hát hogy nem tudja? Akkor ment a székely a fiával, és átment előttük egy teknősbékát. Soha nem láttak ők teknősbékát. És akkor a fiú megkérdezte az apjától, édesapám, micsoda ez? És hát olyan nincs, hogy azt mondja az apa a fiának, hogy fiam, nem tudom, hát az öreg mindent tud. Azt mondta, fiam, ez vagy valami, vagy megy valahova. Nos, az induna, ő sem mondhatja, hogy nem tudom, mert akkor vége van, akkor már többet nem induna. Akkor azt mondta nekik, figyeljetek ide, kezdődik az Isten tisztelet, kiáll a prédikátor, az unfundiszi, úgy mondják, az unfundiszi kiáll, és ha mondja véletlenül azt, hogy pendúgál, fogjátok szépen a székeket, háttal fordultok neki. Az is egy pendúgál. Megfordulni, azt is jelenti. Szépen hátat fordítatok neki. Valamit mégis tettünk. Na, látjátok, így van az, hogyha az embernek csak mondjuk tér meg, jobbra, balra, tartsatok bűnbánatot, melyik kezünkbe tartsuk. Tehát sokkal explicitebbnek kellene lenni ahhoz, hogy el is tudjunk igazodni a lelki életbe. És hát Isten ebben segít nekünk, mert itt is Isten igéből azt olvassuk, Jézus Krisztus példázatot használ, kiment 10 szűz fogadni a vőlegényt. Kiment 10 szűz fogadni a vőlegényt. Olvastam egy bizonyságtételt, én nagyon szeretem a bizonyságtételeket, önéletrajzokat. Egyik misszionárius testvérem azt mondta, hogy hát nekem már sok időm nincs az életben, a Szentírást olvasom, meg olyan hívő embereknek a bizonyságtételét, akik használt az Isten. Erre még van időm, és ezzel be is telek. Nos, C.S. Lewis, mikor az életéről, megtéréséről ír, akkor ezt a címet adja a könyvének, a bizonyságtételének, az önéletrajzának, hogy az öröm vonzásában. Számára a megtérés, a Krisztussal való járás nem egyebet jelentett, mint azt, hogy az öröm vonzotta. És valami ilyesmit érzek én abban, hogy kimegy a 10 szűz a vőlegény fogadására. Sokat tanultam ezen a konferencián, úgy elcsípek, én ilyen székelyember vagyok, innen-onnan elcsípek dolgokat, és azt hiszem egyik előadásban úgy megemlítették ezt a fogalmat, hogy szingli. És akkor valaki mondta, úgy férfülel hallgattam, hogy tulajdonképpen a szingli az nem az, aki úgy önálló, mert szegény nem kapott magának társat, hanem a tudatos, aki úgy dönt, hogy neki nem is kell. Ezt most tanultam meg. Még sok mindent tanulhatok az életbe. Nos, arra gondoltam, mikor az igével foglalkoztam, hogy ezek lám-lám nem szinglik. Ezek nem akarnak szinglik maradni, hanem kimennek a vőlegény fogadására, keresik az örömet, az öröm vonzásában vannak, azaz hiszik azt, hogy a vőlegény, a bárány, Jézus Krisztus az, aki betölti, beteljesíti, örömet ad, értelmet ad az életüknek. És hát, hogyha nem ilyen egy hívő ember, egy keresztény ember, aki kimegy a vőlegény fogadására, aki hiszi azt, hogy Krisztusban van igazában az élet értelme. Úgy, ahogy Ágoston írja a vallomásaiban, hogy nyugtalan az ember szíve mindaddig, amíg Krisztusban, Istenben meg nem nyugszik. Mert Isten magára nézve teremtett. Isten ilyen értelemben, most nem akarom ezt a szingli témát túl hasogatni, de ilyen értelemben, lelki értelemben nem szingliknek teremtett minket, és a Szentírásban ott van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Főként Isten nélkül lehetetlen lenni. Nem lehet Isten nélkül meglenni, és itt van ennek az örömnek a vonzása, jön a vőlegény. Tudhatjuk, hogy jön a vőlegény, ez a kegyelem, hogy Krisztus jön, jön, jövel Uram Jézus, ebben a hitben, ebben a reményben éltek a keresztények. Az első keresztények este nem a tényeket nézték, meg nem tudom mivel voltak elfoglalva, hanem kiültek, és nézték a naplementét, és azt mondták, hogy hát ma nem jött el az Úr Jézus, de holnap talán el fog jönni. Tehát ennyire, és mikor köszöntek, nem aznak jó napot, szia, szia, hanem Maranatha, az Úr közel. Ebben éltek, ezt töltötte be, jön a vőlegény. Ez volt a keresztény életnek a jellege, az első keresztényeknek az életét, ezt töltötte be. Ez, az örömnek ez a vonzása, hogy igen, a feltámadott Krisztusban erő van, az élet értelme van. Ő az, akire az emberi szív vágyik, és nélküle hiányérzetünk van. Úgy, ahogy normálisan egy fiatal lánynak hiányérzete van, hogyha nem megy férhez. Ez a normális. Ha nincs hiányérzeted, persze most sok gond van, mert ha arra gondol, hogy egy kábítószereshez, meg egy alkoholistához, meg egy ilyen gépelőhöz van. Kárpátalján voltam, jöttek szegény asszonyok, cigányasszonyok, lelki gondozásra, azt mondja, hogy a férjem gépel. Gondoltam, hogy csinálják azt? Cigányok, hát ez sokan analfabéták, gépel. És mi ebben a probléma? Hát lehet, hogy azzal pénzt keres. Hát persze, az összes pénzt lerángatta, elment Moszkvába, egész nyáron dolgozott, hazajött, egy este lerángatta a géppel az összes jövedelmet, a több ezer eurót. Ez volt a gépelés. Hát ilyenhez persze, hogy nem akar senki, ilyen nem hiányzik senkinek, hogy ilyen ez menjen férhez. És ilyen élet tényleg nem hiányzik, vagy ahogy mondta Miklós testvér, hogy hát ahhoz, hogy hívőként ugrabugráljunk, meg igyunk, meg hát ahhoz nem kell hívőnek lenni. Hogyha ugyanolyan marad az életünk, amilyen előtte volt, hát akkor ne játszodjuk még ezt a cirkuszt. Jánossal van egy közös történetünk, mi is olyanok vagyunk, mint Feri bácsi, meg Burbrand, hogy Burbrand mondta, hogy nem, azt mondja, te adtad nekem azt a pulcsit, mikor majd megfagytam. Nem, azt mondja, te adtad a pulcsit, és így veszekedtek. De Jánosnak is van egy története, velem is megtörtént, hogy mentem át a határon. Egy reggel, vasárnap reggel volt, a Kristóf Morger barátommal voltunk ketten. És kérdezi a vámos ukránul, hogy mit keresünk Ukrajnába, miért megyünk Ukrajnába. Mondtam, hogy mondjam el neki, én nem tudok oroszul, ukránul, de eszembe valami merengett egyszer, hogy ott volt a társunk, és mondott a rendőröknek egy szót, hogy az egyháztól vagyunk, és azonnal elengedtek a rendőrök, mondom, hú, hogy milyen szót, hogy hangzik az? Hú, eszembe jutott, mondom, cirka, rám néz, cirka, és azt mondom, és egyedül van. Mondom, nem, van még egy barátom. Szóval hívjam. Jött ez a barátom, egy idősebb, piros óra van neki, ilyen mosolygós ember. Nézd, ez a Christopher a barát. Christopher. És azt mondja, és mit hozunk? Hát mondom, semmit. Mit hoz? Hogy semmit? Hát mondom, mit hozzunk? Szóval így mutatta bentről abból a kis fülke, azt mondja, hol van a tiger? Mondom, hogy jön ide a tiger? Most mit? Hát eltévesztettem a cverka helyet, azt mondtam cirka. Hát az cirkuszt jelent, azt mondta, hogy cirkuszosok vagyunk, és Christopher a bohóc. És hol van a tigris? Hát mondom, milyen könnyű az egyházból cirkuszt csinálni. Hát így van. Olyan könnyen cirkuszt lehet csinálni, hogyha félre értelmezik a dolgokat. Hát ez a kérdés, hogy hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus, ő a válasz a mi kérdéseinkre. Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus tud igazi értelmet adni az életünknek. Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus az, aki megtudja a mi életünket, az életünk kérdéseit oldani, be tudja teljesíteni a mi életünket. Ezek a szűzek hitték, és ezért kimentek az ő fogadására. Hát az Úr Jézus is sokszor bíztatta az embereket, és mondta, jöjjetek hozzám. Szóval jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve. Még nem látták az Urat, ezért mondja keresztelő János is, és úgy prédikál, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé az ő ösvényeit. Vagy sok igével, közeledjetek Istenhez, gyertek ki, és Isten is közeledni fog hozzátok. Kimentek az Úr fogadására. Már veszélyes, mikor én jegyzeteket csinálok, ez sokszor csak arra jó, hogy eltévedjek benne. Hát igen, és hangzik a kiáltás éjfélkor, egy kicsit most előre ugrok, ilyen misszió is van, éjféli kiáltás, hangzik az éjféli kiáltás, jöjjetek a vőlegény fogadására. Jöjjetek! Hív az Úr! Tulajdonképpen az egyház ezt jelenti, eklézsia, régen így hívták az egyházat, eklézsia, ekkaleo, kihív, Isten kihív, honnan hív ki? Kihív a világból, kihív a bűnből, kihív a mi régi istentelen életünkből, kihív, hogy reménységet adjon. Kihív, hogy megismerjük Jézus Krisztust, mint a mi vőlegényünket, mint a mi örömünk forrását. Van ez a csodálatos ének, valahol énekeltük a napokban, talán olyan örömet, mint a forrás. Itt olyan örömet, mint a forrás. Hát igen. És kérdés az, hogy hallottad-e már ezt a hívást? Valószínűleg legtöbben azt mondjuk igen. Hallottuk ezt a hívást. Hallottuk ezt az éjféli kiáltást. Miklós testvér azt mondta a románokra, hogy ő úgy érzi Romániában, de hát ez ha ott úgy van, akkor itt is úgy van, hogy a nap 24. órájában vagyunk. Elközelített a mennyeknek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezt is jelent éjfél. A nap 24. órája van, és hangzik a kiáltás, jöjjetek Krisztushoz. És jól tesszük, ha elmegyünk. Van ilyen is a Szentírásban, egy ilyen ige. Hív az Úr. Éppen Cornélius mondja Péternek, én hívtalak, és te jól tetted, hogy eljöttél. Jól teszi az ember, hogyha engedelmeskedik Krisztusnak, és jön, készíti az utat, kijön az ő fogadására, hisz benne. Hiszi azt, hogy jön a vőlegény. Hiszi azt, hogy ott van a vőlegény. Hogy a vőlegény meghozza az örömet. Meghozza a reménységet. Beteljesíti az ember életét. Mindazt, amire vágyott az ember, amit el tudott képzelni. Még a német azt mondja, über bitten und verstehen. Még a fölött is, amit kérni tudunk, vagy el tudunk képzelni, hozza magával a vőlegény. Jaj, annak a házasságnak, már tapasztaltam ilyet, van ilyen is, akik a nász ajándékért mennek férhez. Az X5-ös BMW-ért, meg a villáért, meg a házért, nem tudom mi, az annyit is tart, az a házasság. És most, hogy jöttünk errefele, Bálhegyi Feri bácsinak egy prédikációját, egy előadását hallgattam, éppen ilyen depresszió, betegség témákba, és nagyon találónak találtam azt a gondolatot, hogy igen, van sajnos olyan, hogy kellene, hát eljövünk, Isten ajándékai kellenek, hát egy kicsit összeszedettebbek leszünk, hát egy kicsit kiegyensúlyozottabbak leszünk, hát ha egy kicsit még gazdagabbak is leszünk, hanem anyagilag, akkor lelkileg, kellenek az ajándékok, Isten ajándékai. A nász ajándék kell, de itt nem arról van szó, hogy a nász ajándék kell-e, hanem arról van szó, hogy a vőlegény kell-e neked. Nem a nászajándékról van szó, hanem a vőlegényről van szó. Mert nem, aki nem a vőlegény elé jön ki, hanem csak az ajándékok, az áldás, a jólét, a nem tudom mi kell, jaj annak. De jó, hogyha kimegyünk a vőlegény fogadására, hogyha reménységünk van abban, hogy az Úr Jézus jön, és ő a mi életünk reménysége, és ő teszi örvendetessé, ő teljesíti be majd az ő lényével, az ő szent lelkével a mi életünket. Ez az első lépés, amiről, hogy hívjuk az embereket, és ha valaki még nem hallotta Isten hívását, hogy jöjj a vőlegény fogadására, akkor én most elmondom, jó, jönni, gyertek Jézus Krisztushoz, gyertek, keressétek az Urat, hívjátok őt segítségül, készítsétek az Úrnak az útját, tegyétek egyenessé, várjátok a vőlegényt, vágyakozzatok Jézus Krisztus után, sőt, fogadjátok be Jézus Krisztust a szívetekbe, mint uratokat és megváltótokat. Ő legyen a ti életeteknek az Ura. És mit is jelent kijönni? Még egy kicsit itt maradunk ennél. Kijönni, mert ez sem olyan egyszerű dolog, ha nem felszínes dolog, kijönni. Egy igét olvasok, és ez is kapcsolódik az előző előadásokhoz, evangelizációhoz, a második korintusi levél 6. részéből, a 14-es verstől egészen a 7. rész első verseig olvasom, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosságban Krisztus és Béliál között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi, az elhívottak, akiket hív az Úr, gyertek a vőlegény fogadására, mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy az Isten mondta, közöttük fogok lakni, járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért menjetek ki közülük a világból. Váljatok külön tőlük, a bűntől, a világtól. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. És ez a kötőszó, tegyük teljessé, amiben szeretnék tovább menni, mert azt mondja a példázatban az Úr Jézus Krisztus, hogy hát öten a 10 közül okosak voltak, bölcsek voltak, 5 közülük pedig balga volt. És mi volt a balgaságnak az oka tulajdonképpen? Nem jártak főiskolára, nem volt egyetemi diplomájuk, analfabéták voltak, nem értettek az internethez, a Facebookhoz. Mi volt a probléma? Hát egyetlen egy gondjuk volt, Isten bölcsessége, más az emberek bölcsességének, Isten útjai nem a mi útjaink, és Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és Istennél a bölcsesség nem ugyanaz, mint nálunk embereknél a bölcsesség. A bölcsesség az, hogy volt olajuk, volt a lámpásukba olaj. És a balgaság az volt, hogy nem volt olaj. Mindannyian elindultak, mint a maratonnál, mindannyian startoltak, de hát nem mindannyian értek célba, ez a gond a maratonnal is. Nagyon sokan elindulnak, de hát nem mindannyian érnek célba. Sokan sajnos útközben kibuknak. És Az Úr azt akarja, az ige azt mondja, hogy mi célba is érjünk. Tehát a balgaság az volt, hogy nem volt olaj. Na most kell aztán megtaláljam a jegyzetet, ez a fontos. Azt hiszem elfelejthetem. Nem fontos. Megnéztem, utána néztem, hogy tulajdonképpen mit is jelent az olaj. És van egy ilyen könyvem, amit szépen otthon leemeltem az irodámba, a könyvespolcról, bibliai szavak és fogalmak értelmezése. És kinyitottam oda, hogy olaj. És azt következőt olvastam, most, hogyha nincs jegyzet, akkor kicsit kell memorizálni, a memóriát elészedni. És azt olvastam, hogy a Bibliában az olaj szinte minden esetben az oliva olajat jelenti, ami fontos táplálék, szappany főztek belőle, gyógyszerként használták sebre, kozmetikai célt szolgált, fontos eseményeknél, királyok és fejedelmek felkenésénél használták, és nem utolsó sorban, mit a példázat is említ, világításra a lámpásba használták, és amit összeköt a magyarázat, a Szentlélek, Isten szent lelkének a szimbóluma. A konferencia elején beszéltünk a lufikról, a légbalonokról, és az is a pneuma, a lélek, a szél, a levegő, sok nyelvben a lélek és a levegő maga az ugyanaz a szó. Így van a görög nyelvben, de így van a zulu nyelvben is. Umoja, a szélre is umójat mondanak, és a lélekre is umoja, ugyanaz a szó. Ne, könnyű ilyen szempontból prédikálni a zuluknak. Már aki tud zulu. A Szentléleknek a jelképe az olaj. És a mi bölcsességünk nem a bizonyítványokban van. Nem a mi teológiai diplománkban, hogy 9, nem tudom hányal végeztünk, és hányadikok voltunk a ranglistán. Nem ebben van a bölcsesség Istennél. Isten nem nagyon érdekli a mi teológiai diplománk. Engem egyszer az Úr megkérdezett, olvastam Pál apostolt, és a Filippi levélben mondja, hogy mindaz, ami, hogy apám, meg nagyapám, meg mind farizeusok voltunk, és Gamáliel volt a tanító, meg mindent, kárnak és szemétnek ítélek mindent Krisztus ismeretének nagyságáért. És akkor megrettentem én is, és mondtam, hogy hát hogy állok én akkor ezekkel a teológiai, meg pszichológiai, meg pedagógiai papírjaimmal. Tudom kárnak és szemétnek ítélni az összeset Krisztus ismeretének nagyságáért, és hát azt mondtam, segíts Uram nekem, hogy képes legyek erre. És akkor éreztem, hogy az Úr segít, és segít tovább lépni ebben a témában. Mert a mi bölcsességünk, az isteni bölcsesség, amit tulajdonképpen az Úr az ő szolgáitól, az ő gyermekeitől elvár, az a bárányi bölcsesség, az a bárányi bölcsesség. A világ, ha nézzük a bárányt, az úgy tűnik, hogy a bárány az egy balga állat. Hát odébb lököd, aztán szegény ott legelészik. Olyan kis ártatlan szegény, olyan kis balga. De a bárány, egyesek megfigyelték, hogyha megismeri a hangját a pásztornak, 1000 ember közül meg tudja különböztetni a pásztor hangját. És nem figyel másra, csak a pásztorra. Csak a pásztor hangját hallja, és annak engedelmeskedik, és idegennek nem engedelmeskedik, nem lehet megtéveszteni. Ilyen bölcsességet adott az Úr a bár, mert ismeri a hangját. Nos, ez a bölcsesség, ami Isten szent lelkének a bölcsessége, hogy ismerjük Isten hangját, és Isten lelke vezet minket. Ezért mondja a példabeszédek 3-ban, fiam, engedelmeskedjél az Úrnak. Hallgass az Úr, ne a saját eszedre támaszkodjál. Már sokakat, többek között sajnos engemet is, sokszor megtévesztett a saját értelmem és eszem. Amikor azt gondoltam sokszor, én vagyok a legokosabb, akkor bizonyultam a legbalgábbnak mindenki közül. Isten így kellett rendre tanítson engem is. Ez az Isten szerinti bölcsesség, a Szentlélek. Amikor Isten lelke, Isten lénye, Isten akarata, Isten szava vezet minket. Nos, vegyük egy kicsit sorra ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy az olaj, ami a léleknek a jelképe, a Szentléleknek a jelképe, hát sokan a szent lelket ilyen ugatásra, meg fejreállásra, meg nem tudom mire, erre is használják, meg hallottam olyat is, hogy valaki kapott lelket, aztán összetörték az összes széket. Ki kellett cserélni a készletet. Vannak ilyenek is, de Isten lelke nem ilyen. Isten lelke, ha megkapjuk, ha ott van, és ez a kegyelem a példázat szerint azt mondja, hogy vihettek volna magukkal olajat. Vihettek volna, azt mondja, aztán kérjetek szent lelket, és adatik. Ne részegedjetek meg borral, hanem teljetek be szent lélekkel. Ingyen van. A bor nincs ingyen, az drága. De a szent lélek az ingyen van, ez Isten kegyelme. Isten megadja, aztán hogy ne adná Isten a szent lelkét, ha kéritek. Ez a kegyelme, Isten adja az ő szent lelkét. És sokszor a legegyszerűbb embereknek adja. Ezért Isten, mikor egy Bunyant, John Bunyant elhívott, egy üsfoltozó cigány embert, és megírta a világirodalom egyik legszebb alkotását, a Zarándok útját. Egy teológiai professzor egy alkalommal hallgatta Bunyant prédikálni, azt mondta, odaadnám az összes titulusomat, ha úgy tudnék prédikálni, mint Bunyan. És hány meg hány ilyen eset van, hogy Isten egyszerűen egyszerű embereket, ez is benne van az igében, felruház erővel és bölcsességgel az ő szent lelke által, hogy az ő ügyét képviselje a világban. És hogyha Isten szent lelke, ha elfogadjuk Isten szent lelkét, hogyha jövünk a vőlegény fogadására, hogyha azt mondjuk, hogy Krisztust akarjuk, Krisztust befogadtuk a mi életünkbe, akkor kell akarjuk az olajat is. Ha nem viszünk magunkkal olajat, akkor gyakorlatilag nem lesz találkozásunk a vőlegénnyel. És az olaj, a lélek, az fontos táplálék. Fontos táplálék. Nagyon fontos, hogy a keresztény ember táplálkozzon. Fontos, hogy táplálkozunk az igéből, fontos, hogy táplálkozunk a közösségből, egymás közösségéből, fontos, hogy táplálkozunk az imádságból. De nem csak, hogy magunkat tápláljuk, hanem Isten erőt ad, hogy másokat is tápláljunk. Ezért mondja az Úr Jézus, a lombsátorok ünnepén azt mondja, jöjjetek hozzám, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám. Mert ha valaki megismer engem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai áradnak majd mások felé. Ezért látjuk azt, tapasztaljuk azt, hogy ahol ébredés van, legyen az Dél-Amerikában, legyen az Dél-Afrikában, puszta vidékeken, nem olyan régen a misszionárius társaink Déli-Afrikának egyik területén, ahonnan származik a jelenlegi dél-afrikai elnök, Jacob Zuma elnök. a Tugella völgyéből származik, és azt a vidéket kormányzatilag úgy deklarálták, hogy az semmire se való az a termőföld. Ott nem lesz semmi. Ott csak tövis és bogáncskóró terem. És mi ott voltunk most, március elején, és hát többek között ott lehet látni egy képet, annak az a neve, hogy sárkánygyümölcs. De van olyan is, hogy angyalok salátája vagy nem tudom. Tehát amit szem és száj el tud képzelni finomat és jót, mindent megterem ott. Mi a titka? Miért? Hát annyi volt a nagy okosság, hogy ott van a folyó Tugella, és ki kell tisztítani a bogáncsot, a töviskórót, és hát kell locsolni, táplálni a talajt. És a teremtés óta valószínűleg ott nem termelt senki semmit, tehát pihent a föld néhány ezer évet, úgyhogy most olyan nagy fák lettek, hogy lejöttek a professzorok ilyen mezőgazdasági egyetemekről, és csodálkoztak azon, hogy egy papája, meg egy banánfa, ami máshol 3 év alatt nő mondjuk néhány méteresre, ott 1 év alatt olyan nagyra nőtt. És sok professzor ateista ott is sajnos. Akkor megkérdezték a misszionáriustól, hogy mivel fogjátok leszedni azokat a gyümölcsöket olyan magasról? Akkor misszionárius azt mondta, tudod, mi hiszük, hogy Isten teremtett minket, de még mindig vannak emberek, akik azt mondják, hogy majomból lettünk. Majd felküldjük őket leszedni. Látjátok, a lélek az táplál. Ott van táplálék, van testi és lelki táplálék. Fontos táplálék. Mindaz, amire az embernek testileg és lelkileg szüksége van. Megvan, ott van. Csak el kell fogadni. Kézzel fogható dolgok. Sokat lehetne erről beszélni. Mi 4 éve érkeztünk ide Magyarországra, és az Úr leküldött minket a leglehetetlenebb helyre, Tolna megyébe, Száraszt faluban, már a neve is Száraszt. És hát Magyarország egyik legelesettebb vidéke. Sokáig azon csodálkoztak, hogy miért mindig csak ott fent Szabolcs, Szatmárt pátyolgatja a kormányzat, hát Tolna még elesettebb, legalábbis ez a dombovári, tamási térség, és most már rájöttek a parlamentbe, és most már azt is kijelentették néhány hónappal ezelőtt, hogy halmozottan hátrányos régió, úgyhogy támogatni kell. Na, egy ilyen régióba helyezett minket az Úr, és hát ott van évek óta, 20 éve van egy vidékfejlesztési ember, aki jár faluról falura, és próbálja az embereket ilyen-olyan ötletekkel bíztatni, hogy valamihez kezdjenek, gazdálkodjanak, valahogy ebből a szegénységből, munkanélküliségből törjenek ki. És hát nem sok minden történt, és megismerkedett velünk, és meglepetésemre így rám mutat, azt mondja, te vagy az én emberem. Mondom, mit akar ez az ember velem? És azt mondja, hogy mindazt, amit nem tudtam megvalósítani itt, szóval veletek meg tudom valósítani. Miért? Hát azt mondja, azért, mert nektek van az, ami másokban nincs. Hát mi van nekünk, ami másokban nincs? Van bennetek közösség, ti tudtok együtt dolgozni, van egység. Szóval nem tudok egy családot meggyőzni, mert ha egy kis pénzük van, összeveszik a férj a feleség. Ne hiába adunk nekik, rosszabb ha adunk, mint ha nem adunk. Mert nincs egység. Nincs alap, amire építünk. De ahol lélek van, ott van alap. És azt mondta, hogy... És rájöttem, hogy igaza van, mert összejöttünk a több faluból, városból, összejöttünk, és hát most van támogatás a szociális szövetkezetekre. Egy dolgot kell összehozni, hogy akár 50 millió támogatást kapjon valaki. 7 embert rá kell állítani. Egységbe kell legyen 7 ember. Senki nem sikerült. 2000-es kisvárosból nem sikerült 7 embert találni, akik összefognak. Miért? Mi hiányzik? Az olaj hiányzik, kedves testvérem. Nagy dolog hét embernek összefogni, nagy dolog. Az olaj nélkül nagy dolog. De az olajjal, ha ott van az olaj, ha ott van a lélek, ami amúgy is egyé tesz minket, hát hányan vagyunk itt? Százan. Hát, na szorozzátok meg, hétszer, hét embernek, 50 millió, 100 embernek hány millió jutna akkor? Tehát Isten táplál minket, hogyha elfogadjuk az ő kegyelmét, elfogadjuk a lelket, abban táplálék van, és nem azért táplál minket, hogy jó kövérek legyünk, és utána kelljen járjunk fitness klubba, jó drágán lefogyjunk, hanem azért, hogy megosszuk másokkal, hogy másoknak, azt mondja, Pál apostol is dolgozzatok, hogy legyen, hogy másoknak is tudjatok adni. Nem, mint a vakok, várjátok, hogy mindig titeket szolgáljanak ki. Nem. Dolgozzatok, ha kell keményen, mutassatok példát másoknak, bátorítsatok másoknak, hogy legyen, hogy tudjatok adni. És nem kell ahhoz Nyugat, és nem kell Amerika, ezt az Úr meg tudja tenni Ugandába, és meg tudja tenni bárhol, ahol ott van a lélek, ott táplálék van. Mindenféle táplálék. Az Úr ellátja az övéit mindazzal, amire szükségük van. Ha ott van, ha van olaj, ha nincs olaj, és tudjátok, mit csinál ez a szakember, ez a vidékfejlesztési szakember most, mióta ismer minket? Most, ha lemegy egy faluba, azzal kezdi, körbeülteti az embereket, és sorra kérdezi, azt mondja, hiszel Istenbe? Nem hiszel Istenbe. Hiszel Istenbe? Nem hiszel. Azt mondja, ez az alap. Ennélkül nem lehet vidéket fejleszteni. Erre jött rá. Táplálék. Sokat lehetne erről még mesélni, de tovább lépünk a következő. És ez egy nagyon fontos dolog. Az olaj, az oliva olaj, a Szentlélek jelképe, azt mondja, szappant főztek belőle, szappant készítettek belőle, hogy rendszeresen tisztálkodjanak. A szappan arra való, hogy rendszeresen tisztálkodjunk vele. Nekünk van most kisbabánk, a Naomi János bemutatta, 4 hónapos a kisbaba. 2 dologra van, többre is szüksége van. Elsősorban arra van szüksége a kisbabának, hogy békessége legyen. Kisbaba, ha nincs otthon veszekedés, és nincs sértődöttség, és nincs feszültség a családba, akkor nyugodt a baba, akkor jól alszik, akkor áldott baba, és akkor örülünk. De ha szülők, meg gyerekek, meg állandó kiabálás, meg veszekedés van, akkor nincs békesség, akkor nehéz babát nevelni. Ezt így elárulok, ilyen 4 gyerek után már néhány ilyen kulisszatitkot elmondok. Na, de ezen túl biológiailag nézve 2 dologra van szüksége egy újszülöttnek, hát arra, hogy táplálékot kapjon, nem hiába ír, és a másik pedig, hiába etetni az anyukája, lakna jól, hogyha nem tenné tisztába. Ugyanolyan szüksége van arra, hogy tisztálkodjon, hogy rendszeresen, nap mint nap tisztába tegyük, és lelkileg ugyan erre van szükségük. Sok hívő ember megtér, bemerítkezünk, és utána nem történik semmi. Hát nagyon csodálkoznék, hogyha egyszer életünkben egyszer mosakodnánk meg, ide is eljönne valaki, konferenciára vasárnap este lemosakodna, utána megyünk focizni, meg mindenféle van körülöttünk, és nem mosakszunk, nem tisztálkodunk rendszeresen. Hát akkor oda jutnánk, hogy nem bírnánk el egymás bűzét, szagát, és akkor vége szakadna előbb-utóbb a konferenciának. Hát így van az egyházzal is sokszor, hogyha nincs rendszeres tisztálkodás, a lélek, azt mondja a Szentlélek, megmutatja a világnak, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Felfedi a szennyet, de milyen kegyelmes az Úr, hogy nem csak azt mutatja meg, azt mondja, te úgy bűz lesz, hanem ad szappant is, azt mondja, tessék, mint az üt hadseregnek van az SSS. A szappan, a leves, a szup, és salvation, az üdvösség. Hát ugyanúgy táplálék, tisztálkodás, és az üdvösség. Ezek a dolgok összetartoznak, és ha ezeket kihagyjuk, és nem beszélünk erről, akkor úgy járunk, mint a zuluk, hogy forgolódunk jobbra, balra, aztán nézzük, hogy mi a gond ezzel az egész megtéréssel, meg üdvösséggel, meg mi a probléma. Hát igen, Miklós testvér elmondta, hogy úgy nevezik őt, hogy a látó ember, a látó, engem régen úgy neveztek, hogy a szemes, nem tudom miért szemes, a látó ember, régen a prófétákat látóknak nevezték, ezt írja a Szentírás. Vak voltam, de most látok. De megtörtént az, hogy az egyik törzs megtért, és elkezdték olvasni a Szentírást, tanulni a Szentírás igazságait, és alkalmazni, és a törzsfőnökük, az Inkószi, az megtanult olvasni, lefordították az ő nyelvükre a Bibliát, tanította a népet, és minden megváltozott, minden szép és jó volt a törzsön belül. Akkor a misszionárus azt mondta, hogy hát akkor most már átveheti a törzsfőnök a tanítást, most már lát, jól látja a dolgokat, olvassa, tanítja, és én megyek tovább, még vakságban, sötétségben élő törzsekhez, hogy őket is Krisztushoz vezessem. Egy idő után visszajött a törzshöz. Hát mit lát, minden romokba, visszatértek a pogányságba. Akkor oda ment a törzsfőnök, és kérdezte, mi történt? Mi történt? Hát ott vagytok ismét, ahol a part szakad, ahonnan kezdtük. Hát azt mondja, van egy nagy probléma. Azt mondja, mi a nagy probléma? Azt mondja, tudod, hogy a látásommal baj volt, és adtál egy szemüveget nekem. Igen. És olvastam jól a Szentírás, tanítottam az embereket, és minden jól ment. De miután elmentél? Egyre rosszabbul láttam a szemüveggel. Egy idő után már jobb volt, ha levettem a szemüveget, mert jobban láttam, már használni se tudtam, de hát olvasni nem lehetett, nem volt miből tanítsak, már elfelejtettem a dolgokat, visszatértünk a pogányságba. Azt mondja, misszionás, hozd csak a szemüvegedet, nézzük meg. Egy dolgot elfelejtettem, szóval bocsáss meg, elfelejtettem egy dolgot, hogy a szemüveget meg kell néha tisztítani. Ezt felejtett el. Minden romokba hevet. Hát igen, igen, ha nincs az olaj, kedves testvéreim, ha nincs a lélek, akkor nincs meg bennünk ez a készség, hogy újból és újból megtisztuljunk. Akkor azt gondoljuk, hát megkereszteltek valamikor, hát megkonfirmáltam, hát az őseim is keresztények voltak, mi keresztény országba születtünk, mi velünk minden rendben van, jól látjuk a dolgokat. Igen, megtértem, befogadtam az Úr Jézust a szívembe, tehát ha nincsen rendszeres tisztálkodás, akkor előbb-utóbb elkezdenek a dolgok körülöttünk bűzleni. És nem csoda, hogy sokan azt mondják, hogy azért nem akarnak a keresztényekhez csatlakozni, egy gyülekezet, ez az egyház, ott valami bűzlik. Hát ha nincs rendszeres tisztálkodás, ha nem, visszük magunkkal az olajat. Ha nincs a szappan velünk, amivel meg tudunk tisztulni. Luthert meg akarták győzni a reformáció alatt, hogy a gyónás, a bűnök megvallása, az olyan katolikus szokást, azt hagyjuk az egészet, és Luther egy idő után hoztak érveket, hogy így van megírva, meg úgy van megírva, meg így, meg úgy. Azt mondta, mondjatok, amit akartok, nekem szükségem van a lelki gondozóra, a lelki gondozásra, a rendszeres tisztálkodásra. Nekem szükségem van. És én elmondhatom az evangelizációs munka során, hogy mindig ott láttam, abban a gyülekezetben láttam változást és előremenetelt, ahol az emberek eljöttek tisztálkodni. Ahol csak hirdettük az evangéliumot, felálltak, fordultak jobbra, balra, halleluja, stb. Egy év múlva ugyanott voltak, vagy még rosszabb volt. De amihol eljöttek cigányok, nem cigányok, lelkész is, ha kellett a feles, ha megalázták magukat Isten előtt, és eljöttek, és megvallották a bűneiket, letették a szennyest, engedték, hogy Krisztus vére megtisztítsa őket, ott mindig nagy változás és nagy áldás következett. Ez a tapasztalatom. Úgyhogy kimenni a vőlegény fogadására, befogadni az Úr Jézust, vágyakozni az Úr Jézus után, az azt is jelenti, rendszeresen tisztálkodni és megtisztítani újból és újból és újból magunkat. És hogyha ez megtörténik, kedves testvéreim, akkor csodálatos dolgok történnek. Nagyon jó volt az előadásban, művészeti előadásban hallani a megbocsátásról. Főleg ezt a kórházi történet, csodálatos történet, hogy megbocsátani. Mert azt mondja, az olaj, a Szentlélek, az arra is való, hogy a sebeket bekenje. Az irgalmas samaritánus történetében azt olvasjuk, amikor a samaritánus megtalálta az elesett embert, akkor bekente az ő sebeit olajjal, borral és olajjal kente be. Mert az olaj az fertőtlenítette a sebet, és gyógyulást hozott. És tudjátok, miért van ébredés Dél-Afrikában és a Zuluk között? Mert amikor megtér valaki, amikor befogadja az Úr Jézust, akkor nem hirtelen teológus lesz belőle. Nálunk hirtelen teológusok lesznek, jobban tudják a témákat, úgy eligazodnak, hogy a nő, meg hajviselet, meg divat szakértő lesz mindenki, meg minden témának nagy szakértője lesz. Amikor a Zuluknál megtér valaki, akkor az első dolga, hogy ahol megsértett valakit, ahol megbántott, ahol arrogáns volt és büszke, oda elmegy, és bocsánatot kér. A sebeket kezdi gyógyítani. És elmegy a családhoz, és azt mondja, bocsássatok meg nekem, bocsáss meg apám, hogy nem voltam engedelmes gyermek, és bocsáss meg édesanyám, hogy ennyi fehér hajszálat okoztam neked, és a testvéreimnek bocsássatok meg, mert ilyen rossz példa volt az életem. Én azt gondoltam, amikor elmentem Dél-Afrikába, hogy az ébredést kutassam, hogy majd megfejtem én, hogy mi az ébredés, aztán hazajövök itt, mindenkit kioktatok, hogy hogy kell az ébredést csinálni, nem így, ahogy mi csináljuk, rossz a püspök, rossz az esperes, a lelkészek, rosszul csinálják. Mikor Isten lelkot elkezdett engem művelni, akkor hazajöttem, vettem a pennát szépen, és elkezdtem sorra. Közel 100 bocsánatkérő levelet írtam a kollégáimnak, még itt is volt, hogy püspökkel találkoztam, oda mentem, bocsánatot kértem, mert volt miért bocsánatot kérni tőle. És kérem az Urat, hogy továbbra is, ha még megmutat valamit, ahol egy sebet begyógyíthatok, ahol megalázhatom magamat, oda menjek el, és gyógyítsam, mert ahol a Szentlélek van, ott nem sebeket tép fel, aki kardot ragadt, kard által vészel. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, nem azért van a kard, ez a kard is, ezzel is vissza lehet élni, volt és a történelem folyamán is ezzel sok visszaélés. Az olaj, a Szentlélek az gyógyít, és nekünk gyógyulást, bocsánatot kell hozni, árasztani magunkból. Meg kell gyógyítsuk egymást. Meg kell mossuk egymás lábát, egyszer arról prédikáltam, felüdítsük, ne egymás fejét. Mi egymás fejét úgy megmossuk, hogy kopasz marad a másik, a hajat is lemossuk a fejéről. Nem, a lábát kell, az Úr Jézus nem arra tanított minket, hogy egymás fejét mossuk, hanem egymás lábát mossuk meg, üdítsük fel, bátorítsuk, erősítsük az embertársainkat. És a kozmetika, az Úr Jézus azt mondja, ha bőtöltök, akkor ne vessetek ilyen komor képet, csak keresztény, ó, nehéz, ez a kereszténység, ez a keskeny út, jaj, milyen, hogy kificamodott a vállam, mikor átmentem rajta, és már csak egy lábon tudok bicegni, hát ilyen furcsa Michael Jacksonos menésem van, olyan keskeny ez az út, nem, azt mondja, hogy öröm legyen, és a kozmetika, a szépség és a jó illat. Szóval Krisztus ismeretének jó illata áradjon belőletek. Nem kell sokat beszélni. Ha keresztény vagy, ahogy Miklós, gyémántot találtál, megtaláltál, tehát a vőlegényt ott van, akkor ragyogsz, akkor árad belőled a jó illat. Nem kell te túl magyarázd, hogy miért ilyen fontos, meg miért. Messziről megérzik, hogy valami eredeti vagy nem eredeti? Messziről nem kell oda nagy tudomány, meg nem tudom mi. Tudják, már a hanghordozásodból tudják, hogy te az igazat beszéled, meg is van az benned, amiről beszélsz, vagy csak a szájad jár. Az egész egy nagy felszín, egy nagy show, egy cirkusz, és ahogy kidöglik a tigris vég az egésznek. bizony, Isten azt mondja Péter levelében nekünk, hogy mi királyi papság vagyunk, szent népség. És hogyha megvan ez az olaj, azt mondja, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Hát ez a felkenetésünk, kedves testvéreim. Isten felken minket, az olajat arra használja. És ez az, amiről Miklós is beszélt, hogy ha megtér valaki, Afrikában hallottam, nagyon érdekes példa volt, jött velünk egy brassói fiatalember, 18 éves, akkor érettségizett le, kijött egy évre ő is Dél-Afrikába, Zulu közé önkéntesnek, és hát ezek a fiatalok 18 évesen, lehet én is olyan voltam, de hát ez magasabb is volt egy kis előnye hozzám képest a fiúnak, hogy tudjátok, így kihúzzák magukat, van biceps, és akkor van a fiúknak egy ilyen kilengésük, egy ilyen legalább egy méteres kilengés. Így ment a fiú. És az egyik Isten tiszteleten este, az egyik Zulu testvér prédikált, és azt mondta, ha valaki megismeri a vőlegényt, és találkozik a vőlegénnyel, még a menése is megváltozik. És ez a fiatal ember jutott eszembe. Mondtam, na, fogom figyelni, hogy alakul az élete Sámuelnek. Úgy hittem. És tényleg kezdtem látni, hogy eltalál egy lelki gondozót, elkezd menni lelki gondozásra, kezdi rendbe tenni az életét, lenyugszik, békessége lesz, öröme lesz, írja haza a szüleinek a levelet, már a családnak is nagy bátorítás az ő egész tapasztalata. És egyszer csak nézem Sámuelt, már nincs az a nagy kilengés, olyan szép egyenesen megy, mint egy királyfi. Mint egy királyfi. Sokszor mondom a gyerekeimnek, mert néha kérdezik, hogy miért így, meg miért úgy. Mondom, te, mi királyi nemzetség vagyunk? Hát Harry herceg, ő nem bulizhat Los Angelesbe, vagy nem tudom, hát az egész média rá, ha Pityi Palkó bulizik, azt csinál, amit akar, senkit nem érdekel. Érted? Az senkit nem érdekel. Tehát ha Harry herceg csinálja, az nem mindegy. Az érdekel Harry herceg, elvárják, hogy ő ne úgy éljen. És Vilmos hercegtől is elvárják, hogy ő másképpen éljen. És hogyha mi komolyan veszük, ha van olaj, kedves testvéreim, ha van olaj, ha ott van az olaj, ez az olaj, és te megértetted, hogy mit jelent ez, nem azt jelenti királyi felkentnek lenni, hogy ó, én vagyok a király, hogy szokták mondani, én vagyok a király, és akkor fejbe lőjük magunkat, nem tudom mi. Nem, hanem felelősséged van, hogy élsz. Ha te vagy a király, akkor oda figyelsz arra, akkor elhivatásod van, akkor nem viselkedhetsz úgy, mint Pityi Palkó. Ez igazság. Ha fel vagy kenve, ha ott van az olaj az életedben, akkor viselkedj úgy, mint egy királyfi. Az felelősség. És nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű. De gondolkozunk el ezen. Ez egy nagy-nagy kiváltság, de egy nagy-nagy felelősség. És Isten csodálatos kegyelme, ami meghozza egyszer az ő gyümölcsét, nem nekünk, hanem Istennek, Isten dicsőségének. Mert te, azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, és úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és ne azt mondják, wow! Az Attila, milyen ügyes, milyen rendes, hanem dicsőítsék Istent. Hogy lássák meg, amit mondod, van Isten Izraelben. Ezt nem tudta volna senki megtenni Orbán Attilával, vagy Szeverényi Jánossal, vagy egyikkel, vagy másikkal. Ez Isten műve, ez Isten kegyelme. Az olaj nem tőlünk van, nem kapjuk úgy elé, nincs. Ha nincs, nincs. És nem lehet olyan könnyen osztogatni egymásnak. Ezt Isten kell adja, ez Isten kegyelme. Ha nincs, akkor nem lehet csak úgy olyan könnyen, könnyelműen osztogatni, és van az a történet, amikor Simon mágus látja a Szentléleknek az erejét, és azt mondja, hú, hát ez nagyon vagány dolog, ráteszed a kezedet, és a másik fel van villanyozva, kapja a Szentlélek ajándékát, kérem szépen, én is még adok egy kis pénzt is érte. Valutával fizetek, és aztán vesszen el a pénzed, és veszél el te. Mert ez Isten ajándék, azt nem lehet pénzzel megvenni, ezt nem lehet semmivel kiérdemelni, ez a csodálatos kegyelme Istennek. Ez itt van, felkínálja nekünk, nekem, neked. Itt van, elfogadhatod, tied lehet. Ha elindulsz ezen az úton, vigyél magaddal olajat. Van, bőven, van. Nem fogyott ki az olaj a korsóból, azt olvassuk egyik helyen. Nem fogyott ki, akárhányszor töltöttek, mit kellett, volt. És nem fogy ki, nem fogy ki a Szentlélek olaj. Van mindenkinek, mindenkinek jut bőven. Ha akarod, akkor van, van. De nem menj olaj nélkül, nem jó olaj nélkül. Mi modern emberek tudjuk, autóval járunk, hogyha jelez a lámpa, az autóban én már jártam, úgy jelzett, a hazáig kibírom, aztán öt faluval előtte kiütötte a motor falat a dugattyú. Nem lehet olaj nélkül menni, hát ott nem érsz célba. Nem lehet célba jutni olaj nélkül. Hogy van egy kis erőgépünk, ilyen földgép, azzal szoktunk otthon, mikor joystickezni akarok, akkor beülök a gépbe, és szépen egy-egy udvart, egy-egy mezőt, ások egy tót, meg stb. És ott hidraulika olajban. És hát rengeteg, tehát tonnákat el tud ez a kis gép mozgatni. Eltaszít, elszed. Ha van olaj! Ha nincs olaj, akkor van egy ilyen hangja, már tudom, vinyog, nyávog, mindenféle baja van. És nálunk annyi nyávogás van, jaj, hát persze, hát, ha nincs olaj, akkor vinyogunk, nyávogunk. Hát van olaj, kérd az olajat, ne menj haza olaj nélkül. Vigyél magaddal olajat. Szedd rendbe a lámpásodat. Szedd rendbe. Isten megadja az olajat. A vőlegény örömét megadja. Kérjük el az olajat. Vágyjunk, fogadjuk el az olajat. És teljesedjen be rajtunk a vőlegény öröme. Ezt kívánom mindenkinek, Istennek ezt a csodálatos kegyelmét. Teljesedjen be rajtunk. Teljesedjen be a mi életünk azzal, hogy találkozásunk van, igazi, örömteli találkozás a vőlegénnyel, a báránnyal, Jézus Krisztussal. Köszönjük, drága Úrunk, a Te kegyelmedet, a Te lelkedet, a Te lényedet, hogy Te jössz, közeledsz felénk, és köszönjük, hogy minket hívogatsz, és köszönjük, hogy adsz bőven a Te lelkedből, táplálsz minket, tisztogatni akarsz minket, fel akarsz minket ékesíteni, a sebeinket meg akarod gyógyítani. Köszönjük, Urunk, hogy felkensz minket királyi néppé, szent papsággá, hogy világossággá teszel. Te vagy a világ világossága, de mi is tükrözhetünk téged a te kegyelmedből, hogy a te szent neved megdicsője. Add nekünk, Urunk, ezt az erőt, ezt a kegyelmet. Egyedül a te neved dicsőségére. Amen.
Amen. 575-ös éneket énekel.